Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! 20 évvel ezelőtt, alig 3 hónap alatt zajlott le a II. Világháború utáni történelem legnagyobb tömeggyilkossága, a ruandai népirtás. A közép-afrikai országban ma már béke van, és a nemzetközi lelkiismeret fordulás eredményeként odaáramló segélyek nyomán például a fővárosban elképesztő fejlesztések zajlanak, de sokak szerint Ruanda, a nemzetközi közösség örök szégyenfoltja marad. Hiába érkeztek ugyanis aggasztó jelek már hetekkel a tragédiát megelőzően, hiába volt egyértelmű, hogy a földművelő hutuk és a főleg állattenyésztésből élő tuszi törzsek állandó viszálya nyomán vérfürdő folyik, az ENSZ képtelen volt megakadályozni több mint 800 ezer ember lemészárlását. A következő percekben először a ruandai népirtásra emlékezünk a történésszel, majd egy az afrikai orvosmissziókhoz elengedhetetlen tanfolyamra hívom fel a szakemberek figyelmét. Kérem, tartsanak velem!
Beszállókártya.
És a vonalban van Burr Gábor, afrikanista, történész, az ELTE tanára. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Ugye április 6-án, most vasárnap lesz 20 éve, hogy kitört a ruandai népirtás. Ez ennyire pontosan dátumhoz köthető, tehát akkor kezdődtek az ellentétek, vagy ezen a napon kezdték el szisztematikusan írtani a hutu szélsőségesek a tuszi lakosságot?
A tuszi és a mérsékelt hutu, mert ugye hutuk is és tuszik is áldozatul estek, sőt, még a tuák is, akik a pigmeusok, de ők csak 1%-át adják a népességnek.
Tehát akkor tulajdonképpen ezen a napon szabadult el a pokol?
Ezen a napon szabadult el a pokol, igen.
De mi ennek az ősi ellentétnek az alapja? Mi bajuk van a szélsőséges hutuknak a tuszikkal, és főként a saját kevésbé szélsőséges vagy mérsékelt etnikumukkal?
Ez egy ősi ellenségeskedés volt. Arra vezethető vissza, hogy az afrikai nagytavak vidékén a mai Ruanda, Burundi, de még a Kongói Demokratikus Köztársaság, Uganda és Tanzánia területén is egy sajátságos kasztrendszer jött létre. Máig vitatott, hogy vajon a hutuk őslakóknak tekinthetőek-e, és a tuszik pedig valamikor a 14., 15., 16. században északról vándoroltak be, vagy pedig kizárólag magából a kaszrendszerből következik az a mára teljesen nyilvánvaló fizikai különbség a két népcsoport között, a tuszik és a hutuk között, hogy a tuszik magasak, a hutuk alacsonyak, a tuszik nagy állattartók, marhákat legeltettek, a hutuk pedig földművelők voltak, a számukra tilos volt az állatot tartani. Na most ebből az is következett, hogy évszázadokon nagyon-nagyon sok generáción keresztül a tuszik jutottak hozzá az állati fehérjékhez, míg a hutuknak csak a növényi fehérjék maradtak. Tehát ez mai napig vitatott dolog. Minden esetre ugyanazt a nyelvet beszélő két népcsoportról van szó. Ugyanaz a hitviláguk, ugyanaz a kultúrájuk, viszont megosztotta őket ez a fajta kaszt társadalom.
És ha nem elég ez az évszázados kasztosodás, még a belgák is rátettek erre egy lapátra, mert ők úgy döntöttek, hogy felsőbbrendűek a tuszik.
Na most a helyzet az, hogy ennél ez bonyolultabb. Először a németek gyarmatosították őket az első világháború előtt. Ők közvetett gyarmatosítást valósítottak itt meg, azaz ők a tuszi elitek kooperáltak. Utána jöttek a belgák, Némszövetségi Mandátum területként a II. Világháború után ENSZ gyámságként igazgatták Ruanda, Urundi néven Ruandát is és Burundit is, és az ő esetükben arról volt szó, hogy ők az uralkodó tuszik ellen kijátszották a hutukat, mert hogy ez az oszd meg és uralkodj elve alapján sokkal célszerűbbnek látszott, és éppen azért, mivel a tuszik nem csak az állattartást tiltották meg a hutuknak, de a misszionárusok a tuszik körében nem is téríthettek, de a hutuk körében viszont igen, mert őket a tuszik, az uralkodó kaszt megvetette, és úgy gondolta, hogy ők akár keresztények is válhatnak, ezért sokkal erősebb gyökerei lettek a kereszténységnek a hutuk körében, mint a tuszik körében.
Tehát akkor ez egy ilyen vallásháború is valahol?
Nem igazából, mert a későbbiekben sokkal erősebben sikerült a keresztény hitre téríteni az afrikai társadalmakat, mint a gyarmatosítás korai szakaszában, tehát ennek vallási okai nincsenek. Viszont a függetlenné válás után, amikor is ugye a tusziknak még mindig gazdasági, politikai, kulturális monopóliumuk volt. A hutuk ezt nagyon erősen megkérdőjelezték, tehát felelős ezért a politikáért az egykori gyarmatosító, de azért alapvetően mégiscsak arról van szó, hogy az 1960-as és az 1990-es évek közötti több mint három évtizedben az országban egy olyan erőszak spirál alakult ki, ami aztán belobbant 1994-ben. Tehát a két közösség egymással mind ellenségesebb viszonyba került. Volt már korábban is népirtás, de akkor most nagyon idézével beteszem, csak 1-200 000 halottal járó öldöklések voltak a 70-es években, és aztán ugye ez mint egy parázs lappangott az 1994-es évig, amikor is a hutu szélsőségesek erre nagyon rákészültek, tehát a népirtás kitörésekor az alkalmat erre az adta, hogy az egyébként hutu elnöknek a gépét, amikor lelőtték, akkor szabadult el a pokol. Később kiderült, hogy nem a tuszi ellenállók lőtték le a gépet, hanem a hutu szélsőségesek, tehát ez egy provokáció volt, arra volt a provokáció, hogy az egyébként szintén hutu miniszterelnök asszonyt is, aki a hutu mérsékeltek vezetője volt, az amerikai nagykövet, ha nem is a szeme, de füle hallatára végezzék ki a belga katonákkal együtt. Az országban olyan fokú volt az erőszak, hogy ENSZ katonák állomásoztak már akkor is az országban, de amikor 1994 április elején elszabadult az erőszak, akkor éppen azzal, hogy a hutu szélsőségesek a belga ENSZ katonákat kivégezték, ezzel nem az ENSZ erők növelésére, hanem a meglévő ENSZ erőknek a csökkentésére, sőt voltak olyan hangok is, hogy a teljes visszavonására történtek javaslatok.
És ennek mi volt az oka?
Sajnos nagyon szerencsétlen nemzetközi környezetben került sor erre a ruandai mészárlásra. Alig pár hónappal Szomália után vagyunk, és még ugye a kambodzsai ENSZ művelet, ami sikeres volt, de ugyanakkor az ENSZ anyagi forrásait meglehetősen igénybe vette. A világ nem nagyon akart mozdulni, 100 napot kellett várni, és az alatt a 100 nap alatt a becslések 800 000 és 1 millióra teszik az áldozatoknak a száma. Akik nem mind tuszik voltak, ők mindössze az akkor 8 milliós összlakosság 15%-át alkották, hanem nagyon jelentős volt a mérsékelt hutuk körében is a vérengzés. Az emberek javarészét nem is golyók által ütött sebek ölték meg, hanem bozótvágó kések. Ezt általában macsetének szokták a világban nevezni, bár Ruandában a szuaheli elnevezése a panga járja, tehát pangával történtek a gyilkosságok. Általában a szélsőséges hutu milicisták járták a vidéket. Volt egy rádióadójuk, amely az 1000 domb rádióadó, ez volt a Macsete rádió, így népiesen szólva. Ezek bemondták, hogy hol vannak elrejtőzködött tuszik, vagy mérsékelt hutuk, és akkor megjelent a milícia, és mindenkit kivégzett. Voltak templomok, ahol embermagasságban gyűlt fel az emberi holttest, a holttesteket csak bedobálták a templomba. Voltak utak, ahol éjszaka úgy jártak az autók, hogy nem tudták, hogy holttesteken keresztül járnak. Azt hitték, hogy az út nagyon kátyús, és 1000-nyi és egy borzalmas esemény fűződik ez a népirtáshoz.
Egyébként hogy zárult ez le végül?
Végül azzal zárult le, hogy nemzetközi segítséggel a tuszi felkelők, akik alapvetően Tanzániából érkeztek, felszabadították az országot, a hutu szélsőségesek pedig kiszorultak Ruandából, és ők a kongói, akkor még Zairnek hívták, Mobutu uralma alatt álló Zair északkeleti tartományába voltak kénytelenek átmenekülni, amelyből aztán egy szép kis kongói polgárháború lett, 4 millió áldozattal.
Ezek a milíciák még mindig dúlják Afrika különböző vidékeit?
Nem, azért már ezeknek a milíciáknak vége van, de ugyanakkor azt nem lehet mondani, hogy mindenkit felelősségre vontak volna az 1994-es tömeggyilkosságokért.
Olyannyira nem, hogy egy már elítélt vádlott börtönbüntetését 20 évről 15 évre csökkentette az ENSZ, és a ruandai csendőrség vezérkarának vezetőjét, valamint a ruandai hadsereg elitalakulatának parancsnokát felmentette a másodfokú eljárásban az ENSZ bírósága. Ezek szerint az ENSZ-nek nem célja egy-egy ilyen tárgyalás során a legalább elérhető bűnösök példás megbüntetése?
Az a helyzet, hogy elég bonyolult összefüggések vannak ebben az ügyben. A hivatalos ruandai hadsereg főtisztjei azok ugyan részesei voltak a konfliktusnak, de nem ők álltak a népirtás mögött, hanem a hutu szélsőséges milicisták. Az ő szerepük az meglehetősen jánuszarcú, emiatt nagyon nehéz ellenük megfelelő bizonyítékokat, mert ugye az ENSZ ruandai törvényszékének úgy kell ítélkeznie, hogy az megállja a helyét, és a bizonyítékok összegyűjtése meglehetősen bonyolult ebben az ügyben. Tehát itt nem lehet mindenkinek a kedvére, vagy mindenki igazságérzetének megfelelően nem lehet ebben a dologban cselekedni. Az minden esetre elképzelhető, hogy a mai napig vannak akár főbűnösök is szabadlábon. Ugyanakkor éppen a hagyományos afrikai ítélkezés, ami Ruanda esetében ezek a gacsacsa bíróságok, tehát a füvön ülünk, és az áldozat és a tettes, vagy az áldozat hozzátartozói és a tettes szembenéznek egymással, ez meglehetősen jól működött. Hogyha a kistettesek elítélése nem így folyt volna, akkor még ma is csak egy töredékét tudták volna az ügyeknek feldolgozni.
Jelenleg Ruanda hogyan, milyen körülmények között emlékezik? Tehát van-e megbékélés, és ezek az afrikai bíróságok, ezek megnyugtatták-e a kedélyeket?
Alapvetően bár sokan vannak, akik azt mondják, hogy nem történt elég, vagy alig valami történt, mások azt mondják, hogy túlságosan sok történt, de 1994 óta Ruandában szigorúan tilos a hutu-tuszi megkülönböztetés, úgyhogy ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy ez egy sikertörténet. Abból a szempontból is, hogy éppen a népirtás miatt a világnak rossz volt a lelkiismerete. 10 évvel ezelőtt, amikor a 10. évforduló volt, odagyűlt az ENSZ főtitkártól kezdve az amerikai elnökön át szinte mindenki, aki számított, és megígérték, hogy soha többet nem lesz Ruanda az emberiség történetében. Ezek a fogadkozások azért olyan szempontból apró pénzre váltottak, hogy Ruanda meglehetősen jelentős nemzetközi támogatást kapott. Sikerült többé-kevésbé azért talpra állnia. A sebek pedig hát az a helyzet, hogy majd akkor fognak igazán beégedni, hogyha az a generáció, amelyik átélte ezt a népirtást, ez a generáció már nem lesz.
Burr Gábor, afrikanista, az ELTE történész tanára, köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt.
Én is köszönöm szépen.
Beszállókártya.
Szinten tartó továbbképző tanfolyamot indít az Afrikai Magyar Egyesület április elején. A vonalban van professzor dr. Ternák Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora. Jó napot kívánok, professzor úr!
Jó napot kívánok!
Először is talán arról beszéljünk, hogy kinek szól ez a tanfolyam.
Ez minden olyan érdeklődőnek, akit ez a témakör érdekel, részben a foglalkozása okán, például, hogy fertőző betegségekkel foglalkozik, vagy pedig szándékában áll elmenni trópusi országokba, és ott különböző tevékenységeket folytatni.
Akkor nem csak orvosoknak ezek szerint?
Hát elsősorban orvosoknak, de hát hogyha olyan diplomás ápoló, vagy bárki, aki egészségügyben járatos, érdeklődik, az elől sem zárjuk el a lehetőséget természetesen. De az, hogy őket belőlük, nem sokat fognak érteni belőle, tehát mondjuk közgazdász beül, az biztos, hogy semmit nem tud ebből hasznosítani.
Egyébként mi indokolja egy ilyen tanfolyam megtartását? Miért olyan fontosak számunkra a trópusi betegségek?
Ugye ez két kérdés, az indokolás az, hogy ugye számos kollega, mint ahogy az Afrikai Magyar Egyesület szervezésében megjelentek trópusi országokba, olyan területekről, amelyek külön korábban távol álltak trópusi betegségektől. Én mindig nagyon pozitívan gondolkodok ezekről a kollégákról, és támogatom ezt az elhatározást, mert sok érdekes dolgot lehet tanulni, ami a saját munkájukban is hasznos, és ezeknek a közösségeknek, ahova ők érkeznek, sokat tudnak segíteni, hogyha megfelelő ismeretekkel rendelkeznek. Azért vetettem fel ennek a tanfolyamnak a szervezését a Balogh Sándor elnök úrnak, mert az a véleményem, hogy kellő felkészülten kell odaérkezni, nem úgy, mint egy turista, aki rácsodálkozik, hogy jé, ott mik vannak. Mert ha nem így van, akkor könnyen ön és közveszélyes tevékenységet folytathat.
Még az orvosok is? Mert egyébként
az orvosok is.
kérdés.
Én azt tapasztalom, itt több orvossal beszélgettem már, akik részt vettek különböző missziókban, hogy ők pont arról beszéltek, hogy ők rengeteget tanultak egy-egy ilyen misszió során, és egyébként azt mondták, hogy minden orvosnak csak ajánlhatják azt, hogy egy-egy ilyen misszióban vegyenek részt, mert többet ér egy tanfolyamnál is.
Azért ismereteket kell szerezni, de most képzeljem bele egy olyan helyzetbe magát, hogy egy olyan kollega, aki elsősorban magas vérnyomásban, cukorbetegségben szenvedő idős betegeket lát el, és nem készíti fel magát arra, hogy elmegy oda, akkor honnan tudja, hogy mi az, amit lát? Vagy hogy mit kell nézni? Egy példát hadd mondjak erre, hogyha Magyarországon valaki köhög és lázas mondjuk egy influenza szezonban, akkor tudjuk, hogy itt valószínűleg valami vírus, vagy influenza, vagy tüdőgyulladás, vagy bármi. Ugyanez a dolog megjelenik egy trópusi országban, annak a betegnek lehet, hogy tífusza van. De egyáltalán nem mindegy.
Nagyon fontos dolgot mondott, találkoznak olyannal, hogy esetleg valami trópusi betegséggel megy el az orvoshoz, csak éppen félre diagnosztizálják?
Igen, szóval lehet ilyeneket találni, nem tömeges probléma, de minden környező országban felismerték azt a problémát, hogy az ugrás szerint megemelkedő turista jövésmenés miatt számítani kell ilyen esetek behurcolására. Hát például konzultáltam olyan beteget, egy középkorú hölgy volt, aki egy éve ment orvoshoz, orvosig mindenfelé, a bőrén furcsa elváltozások jelentek meg, és ez van egy ilyen parazita betegség, úgy hívják, hogy leishmaniázis, bőr leishmaniázis, amit ő Marokkó szedett össze, mert az arab országokban ez gyakori. Itthon hosszú ideig senki nem ismerte fel. Tudok még ilyen példákat mondani, de fontos, hogy erre rákészüljenek. Leggyakoribb ugye, amit beurcolnak, az malária, meg mindenféle más vírusbetegségek, vagy férgességek inkább.
Ezek szerint azoknak az orvosoknak is mindenképpen ajánlja ezt a tanfolyamot, akik nem készülnek mostanában afrikai missziókba, csupán azért, hogy a saját betegeiket jobban el tudják látni.
Igen, pont annak az okán, hogy sokan mennek trópusi országba turistára. És hogyha valamilyen lázzal, hasmenéssel, vagy valami más ilyen tünetekkel tér haza valaki, akkor gondolni kell ilyen jellegű megbetegedésekre is.
Egyébként az ezen a tanfolyamon résztvevő orvosoknak ez beszámít-e a kötelező szakmai fejlődésébe, tehát valami módon ezt ők be tudják-e az orvosi szakmához kötelező rendszeres tevékenységükbe?
Igen, ezt úgy alakítottuk ki, ezt a tanfolyamot, ezt a Pécsi Orvostudományi Egyetem Műveleti Medicina Tanszék akkreditálja 50 kreditponttal, tehát ennek a követelményrendszernek felelünk meg, hogy aki bevállalja, hogy ezt a 25 órát végighallgatja, annak mégiscsak a szakmai előmenetelében, képzésében ennek valami nyoma legyen.
Ez térítéses tanfolyam, vagy
térítéses
pedig...
Térítéses tanfolyam, persze, tehát ugye ennek van a költségei. Nézze, hogyha bárki valamilyen olyan tanfolyamon akar részt venni, hogy komoly dolgokat akar tanulni, annak a költségeit valakinek fizetni kell. És hogyha a kollega nem fizeti, akkor szponzorálja, gyógyszergyel valami. Most itt mindenki magának fizet be valamit, és akkor a költségeket ez fedezi.
Az eddig elhangzottakon túl miért ajánlja ezt a tanfolyamot a kollégáknak?
Most azért ajánlom ezt mindenképpen, mert ezek a trópusi betegségek terjednek, tehát egyre gyakoribb a valószínűség annak, hogy Európába behurcolásra kerülnek, és egyáltalán kap a kollega olyan szemléletet és tájékoztatást, rengeteg képpel lesznek illusztrálva az előadások, amelyek alapján tud egy kicsit tájékozódni ezeknek a betegségeknek a jellegéről. Akit érdekel ez a tanfolyam, az Afrikai Magyar Egyesületek van egy olyan e-mail cím, hogy tanfolyam@ahu.hu, és akkor ott részletes felvilágosítást kap. A másik lehetőség, hogy Oftex, ezt orvosok ismerik, hogy mi az. Oftex nevű websájtra rámegy, ott megvan pontosan, hogy mi a program, kik az előadók, mennyi a befizetési díj, és így tovább.
Professzor dr. Ternák Gábor, a Pécsi Tudományegyetem professzora, köszönöm, hogy rendelkezésünkre
állt. Én is köszönöm, viszont.
Beszállókártya.
A hallgatóknak köszönöm a figyelmet, hallgassák továbbra is a Gazdasági Rádiót, ezzel a műsorral legközelebb egy hét múlva, pontosan ugyanebben az időpontban, tehát kedden a 3:30-es híreket követően jelentkezem ismét, búcsúzik a műsorvezető szerkesztő Lakatos László.
Beszállókártya. A harmadik világ üzleti lehetőségei. A Gazdasági Rádió és az Afrikai Magyar Egyesület közös műsora.